egyre feszültebb leszek, ahogy a recepteket nézegetem, és figyelnem kell, hogy ne nézegessek recepteket, mert nem jó. Konyhai felszereléseket fogsz nézegetni, és minden nagyon jó ötletnek tartasz, hogy nekem majd ilyen sütő is kell, azt is meg fogom venni. Érted? Bevásárolsz mindent.
Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket, ez a BioBuilding Podcast 4. évadának első része. Jó hosszú, mégint szünettel jelentkezünk. A mai napon Gyergyószegi Ferenc lesz a vendégem. Ferit onnan ismerem, hogy annó, nem is tudom, hogy kinek a képe alatt volt egy jó vitánk, aztán utána privátban is beszélgettünk. Akkor még nagyon értem a keto-paleo korszakomat, és ja, tudom már ki idézett be, majd őt is mindjárt megemlítem, a Kornél, és akkor a Kornél is adott a már egy útra tért, nem csak én. Kornél is beidézett egy komment szekcióba, én meg hát, mint a nagy kezdődő ketoguru, egyből személyes sértésnek vettem a dolgokat, és akkor de ahogy igazán utána, ott beszélgettünk privátban, és akkor én is mindig ilyenkor próbálok azért, akkor már próbáltam nyitott szemmel jobban járni, de nyilván van egy ilyen, nem tudom miért, ezzel bejön egy ilyen beszűkülés az embernél, én nem tudom miért. Hogy így magának való lesz, amikor erre a vonalra egy kicsit áttér. Aztán meg úgy, ha kiízél, akkor kitágul a virág előtte. Nos, szóval onnan ismerem, és akkor igazándiból most én is nyilván már egy kicsit világosabban látom a dolgokat, és úgy gondoltam, hogy elhívom egy jó témában beszélgetni. Esetleg átadnám neki a szót, hogy ha valaki nem ismerné, akkor mit kell róla tudni, vagy mit kell róla tudni. Nyilván ez egy nehéz rész mindig.
Igen, na hát szép jó napot mindenkinek, vagy sziasztok, nem tudom, mi az illendő beköszönés. Még annyit ez az előző részhez, amit mondtál, én tudom pontosan, kinek a posztja alatt kezdődött a beszélgetés, nem lényeges a név. Az volt a szimpatikus nekem benned akkor, hogy azzal együtt, hogy abban a közegben mozogtál, nem zárkoztál el az elől, hogy kommunikálj, és ez a legfontosabb szerintem. Tehát itt ott van a legnagyobb baj az embereknek, amikor azt hiszik, hogy mindent tudnak, mindent jól tudnak, tehát nincs már semmi újdonság, amit tanulhatnak. Ott ugye lezárul az egyéni fejlődés. Na mindegy, ennyit erről részül. Magamról igen, ez valóban nehéz. Gyergyószegi Ferenc vagyok, ugye az Instagramon, meg a Facebookon Ferenc Fitness, vagy F-Fitness néven tevékenykedem már egy ideje. Mit kell rólam tudni? Ezt mindig ki kell számoljam, azt hiszem 23 éve foglalkozom testépítéssel, naturál vonalon, tehát én nem próbáltam semmiféle segítséget igénybe venni, tehát mármint olyan fajta segítséget, nyilván táplálékiegészítőket, meg mindenféle technikákat, meg stratégiákat, azt teszteltem, erre hatalmas vagyonokat dobtam ki az évek alatt, a rengeteg kiegészítőre, amelyeknek semmi hatásuk nem volt. Ezzel együtt, amit még talán érdemes rólam tudni, hogy nem tudom, mi a magyar megfelelője, ezzel mindig bajba vagyok, egy kicsit azért vagyok bajba, mert táplálkozási tanácsadó szerintem a magyar megfelelője ennek hivatalosan, csak ennek én érzek egy ilyen kis negatív felhangját ennek, hogy mondjam, csak ennek a megjelölésnek, vagy ennek a titulusnak, úgymond. De igen, tehát én egy ilyen táplálkozási tanácsadó vagyok, aki a bizonyíték alapú megközelítést preferálja, vagy hát én ezzel foglalkozom, ami annyit tesz, hogy egy adott kérdésben ugye mindig az elérhető legjobb tudományos bizonyíték az, ami talán a legfontosabb, aztán persze vannak a személyes tapasztalatok, amikor szóba jöttnek, illetve az egyén preferenciái. Tehát ezek határozzák meg azt, hogy egy adott kérdésben mi lesz az adott legjobb megoldás. Tehát ez egy picivel azért általában hatékonyabb, mint hogyha valaki mondjuk nem használja a tudományos bizonyítékokat, vagy csak a saját tapasztalatait használja, és azt hiszem, hogy ebből viszonylag kevés van Magyarországon, úgyhogy úgy érzem, hogy ennek így van helye, és ezt mutatják a visszajelzések is. Ezzel együtt nagyon nagy az ellenszél, többek között azért is, Szabolcs, amit te mondtál, hogy amikor, hogy te fogalmaztál, még a másik oldalon álltál, akkor egy kicsit úgy beszűkültek a dolgok. És ez teljesen normális, ugyanis, hogyha valaki egy adott témában egy picit tud, akkor először is azt gondolja, hogy ő megtalálta az igazat, azt védeni kell, azt az igazat, tehát hogyha csak elfogadod azt, hogy lehet, hogy nincs igazad, akkor az már kicsit olyan rossz érzés, hogy atya úristen, miben hittem akkor eddig. Tehát az védeni fogod foggal, körömmel, és így nem nehéz beengedni az új információkat. Na most ez úgy általában nagyon sok témában nagyon sok emberre igaz. Tehát így elég nehéz, hiába, tehát rengetegszer van az, hogy figyelj, le van írva feketén, fehéren, ez így van. Tehát ez a bizonyíték nagyon kézzelfogható. És erre azt mondják, hogy jó, én inkább mégis hiszek a tapasztalataimnak, és akkor azt tudom, hogy jó, akkor nincs tovább ez a beszélgetés. Na mindegy, nem tudom, hogy most sikerült-e bemutatni magamat, tehát én ezzel foglalkozom, tanácsadásokat tartok, van egy kis ilyen oktató platformom, akadémia néven fut, ilyesmi.
Igen, ezt Lane Nortontól hallottam, hogy az egyik podcastjében, hogy akik ilyen kvázi így erre rámennek, hogy egy valamiben úgy elkezdenek hinni, azok végülis nem buta emberek, hanem épp, hogy nagyon okos emberek, mert hogy próbálnak minél jobban egy ilyen feltal, tehát hogy valamilyen próbálnak utána nézni, meg kideríteni, meg minden, és e felé menni, és azt hiszik, hogy majd ők fel fogják találni a spanyol viaszt, de ez nagyon ritkán jön össze. Amúgy én alapból ilyen típus vagyok, hogy ilyen rózsaszín felhőket látok mindenhol, és akkor ha valami van, akkor ó, ez tuti jó lesz, tehát hogy ez biztos jó lesz, aztán mindig pofára esek, de aztán megint jön az újra a lendületek általában.
Hát figyelj, én erről azt hallom, hogy tehát vannak témák, ugye a táplálkozásban, meg ugye a táplálkozásra általában, én azt gondolom, hogy viszonylag tájékozott vagyok, de ettől függetlenül minden nap van valami újdonság. Tehát aki azt gondolja, hogy ő pont mindent tud, akkor az tényleg lehúzhatja a rólót. Tehát én aktívan keresem az új információkat. Ha az van, hogy amit múlt héten mondtam, azt most mondjuk egy új kutatás úgymond keresztül húzza, akkor nem fogok megijedni attól, hogy azt mondjam, hogy jó, hát az új adatok fényében, akkor az a múlt heti állításom az már nem teljesen állja meg a helyét. Tehát ezzel nincsen semmi gond, ez a normális, tehát a tudományos világ azért nagyjából így működik, hogy folyamatosan kijavítja magát. Na mindegy, szóval igen, ez egy ilyen érdekes történet.
Rá is térnék a mai napi témánkra. A mai napi témánk az az lesz, olyan témában szeretünk meghívni embereket, hogy vagy az, hogy nem nagyon szokott az ember kvázi ilyen publikálni, vagy a másik az, hogy a publikásokat, akkor van egy jó téma, amit kihagy, és szerintem egy ilyen, mondjuk ez egy szűkebb téma, de az, hogy a mai témánk az lesz, hogyha felkészülni, ugye te készültél annó inbound testépítőversenyre, és ha újra fel kellene most készülni, tudom, hogy nem tervezel, de ha felkészülni egy ilyen versenyre, akkor most hogyan csinálnád? És ennek a címét úgymond a podcastnek akkor úgy adnám, hogy evidence-based alapokon való felkészülés, tehát, hogy valamilyen szinten tudományosan, tehát, hogy most mik azok, amiket régen elkövettél, és akkor most inkább az ellen mennél.
Aha.
Igen?
Van egy csomó dolog, ami ilyen bevett szinte már ilyen vallásos szinten gyakorolt szokás, amit egy-egy ilyen versenyfelkészülésnél szoktak csinálni az emberek, anélkül, hogy megkérdőjeleznék azt, hogy ez úgy valóban jó-e, vagy megállja a helyét. Nyilván én is csináltam egy csomó ilyet, amiről azóta már biztosan tudom, hogy azt lehetett volna máshogy is, lehetett volna könnyebben is, tehát nem sok értelme volt az én szenvedésemnek azzal a dologgal kapcsolatban. Ezzel együtt egy csomó olyan újdonságot tanultam, amit nem csináltam, aminek lett volna értelme. Mik ezek, vagy hogyan is, inkább mi lenne, ha azt mondanánk el leginkább, hogy hogyan tudunk egy ilyen felkészülést levezetni?
Én is ezzel gondolkoztam, hogy az elejétől levezetni, igen.
Közben, hogyha van olyan, ami eszembe jut, hogy na, ezt nem így csináltam, vagy így csináltam, akkor azt esetleg beszúszunk, hogyha ez így, megfelelő. Honnan is kezdjük? Tehát tételezzük fel, hogy az, aki egy ilyen testépítő, vagy fizik, vagy valamilyen fitness versenyre felkészül, azért mondjuk nem 2 hónapja edz. Tehát tételezzük azt föl, hogy mondjuk olyan izomtömeggel, vagy olyan felkészültséggel rendelkezik, ami által neki már van helye a színpadon. Ugye ezt nagyon szerintem fontos megjegyezni, mert többször látok olyat, hogy valaki kitalálja, hogy ő versenyezni fog, és mondjuk nem mondja neki senki, hogy talán még nem kellene. Tehát ez azért egy fontos dolog, hogy kritikusan álljunk magunkhoz. Nyilván az első versenyen nem fog senki tökéletes formát hozni, meg nem lesz semmi se tökéletes, de azért kell egy kritikus szem, tehát jó, hogyha valaki hozzáértő tökéletes segítséget, aki meg tudja neki azt mondani, hogy igen, neked ott talán érdemes, én vagy talán nem érdemes, még várni kell, vagy készülni egy kicsit. Na mindegy, ha ez megvan, akkor szerintem az első és legfontosabb dolog az az, hogy egy realisztikus, tehát egy reális menetrendet állítson föl valaki. Tehát ez annyit tesz, hogy ugye ahhoz, hogy mondjuk hegyezzük ki ezt a dolgot most testépítésre, de ugyanez lehet egy bikini verseny is, vagy hasonló kategória. Tehát mindenképpen az egyik fontos cél, illetve két fontos cél lesz, az egyik az az, hogy a meglévő izomtömeget megtartsa az ember, másik pedig az, hogy az azt fedő zsírréteget, azt minél jobban lecsökkentse. Nyilván ez kategóriától függ, hogy kinek milyen testzsírszázalékot kell, vagy érdemes elérni az adott kategória, tehát nyilván egy bikini versenyző az nem fog lemenni 5%-os testzsírra, viszont egy testépítő fiatal ember 10-12%-os testzsírra nem biztos, hogy sok mindent fog kezdeni ugye a versenyen. Tehát mindenkinek más a célja. De az biztos, hogy meg kell nézni azt, hogy honnan indulunk, tehát nagyjából milyen testzsírszázalékkal indulunk. Most ezzel már vannak problémák, ugyanis a testzsírszázalék mérése az viszonylag pontatlan, vagy nehézkes pontosan megcsinálni, főleg otthon. Tehát, hogyha otthon valaki...
Elmenni egy DEXA szkenre, vagy csak az otthoni kompósra méretnéd magadat a csiptetővel?
A csiptetővel az a baj, hogy ezzel nem tudsz testzsírszázalékot mérni. Tehát azzal azt tudod mérni, hogy megnézed ugye a különböző pontokat, összecsípkeded magad, és akkor lesz egy összege a bőrredőidnek. Ezt átfordítani testzsírszázalékra nem lehet. Tehát tudom, hogy vannak módszerek, meg ugye mindenféle ilyen dolgok, de abból soha nem lesz pontos testzsírszázalék. Tehát amire az jó, az az, hogy mondjuk figyeled a fejlődésedet, tehát mit tudom, megcsípkeded magad az elején, van egy X összege azoknak a csípkedéseknek, mit tudom én, 500 mm. És ahogy haladsz, mondjuk hétről hétre összecsípkeded magad, akkor ha ez az összeg csökken, tehát az összeadott 7 oldal, vagy 7 helyszínnek az összege az már nem 500 mm, hanem 460, akkor tudod, hogy a te zsírszázalékod csökkent. Ha ezt összehasonlítod, vagy együtt használod a testtömegeddel, ne adj Isten körméreteket veszel, stb., de ebből nem fogod megtudni, hogy mennyi a te zsírszázalékod. Egy DEXA persze az szuper jó, tehát hogyha ilyenre van lehetőség az embernek, akkor az a legjobb. Nem biztos, hogy mindenkinek van erre lehetősége. Tehát van még ugye az InBody, ami egy megközelítőleg jó értéket ad. Igazából ez csak azért fontos, mert ahhoz, hogy egy menetrendet fel tudja állítani. Ugye sokszor az van, hogy jó, én 12 hetet fogok diétázni, vagy én 16 hetet fogok diétázni, vagy 20 hetet fogok diétázni, de csak ilyen hassaütésszerűen, mert hogy 16 hetet szoktak diétázni. Na most nem tudom, tehát ez mindenkinél más. Ugye alapvetően, hogyha az a célod, hogy a maximális mennyiségű izomtömeget megtartsd, akkor azért valószínűleg egy lassú módszer szeretnél követni, tehát amiben nagyon kis deficittel dolgozol. Ha ez így van, akkor azért fontos, hogy tudd, hogy honnan indulsz, mert ki tudod számolni azt, hogy egy lassú módszerrel hány hétre van szükséged ahhoz, hogy eljuss a célodhoz. Lehet, hogy valakinek az 16, lehet, hogy valakinek az 36 hét. Na most megint csak itt is külön lehet bontani egy kicsit a felkészülés, tehát amikor konkrétan az ilyen hivatalos felkészüléshez odaérsz, vagy amikor elkezdődik, akkor olyan jó esetben olyan 10-12%-kal a cél testzsírszázalékod felett vagy. Tehát, hogyha te jóval fölötte vagy, és azt mondod, hogy versenyezni akarsz, akkor idáig, eddig a pontig gyakorlatilag eljuthatsz egy nagyobb deficittel is. Tehát, hogyha neked jóval többet kell leadnod, akkor eddig a pontig igazából akár önállóan is kihagyod a mindenféle sütiket, meg az egyéb nyalánkságokat, tehát valahogy csinálsz egy deficitet, amivel eljutsz egy olyan szintre, ami 10-12%-kal van a fölött, amit te a versenyen szeretnél hozni. És akkor indul el a valódi felkészülés. Na most itt aztán mondom, kiszámolod az eleinte, tehát hogyha van, most legyen a példa kedvéért egy olyan eset, amikor mondjuk legyen 20 hét az, amire szükséged van, ahhoz, hogy a felkészülésed végére eljussál egy megfelelő állapotba. Amit még oda be akarsz kalkulálni, azon túl, hogy heti hány százalék testzsírt szeretnél veszteni, az két dolog. Az egyik az úgynevezett refeedek, amit szerintem magyarul talán csalónapnak szoktak csúfolni. Ez a csalónap, ez többféle szinten rossz, de mindegy, tehát hogy tudjuk, hogy miről van szó. Tehát egy olyan nap, amikor többet eszel, mint ami mondjuk elő lenne írva. És ezt gyorsan közben is szúrnám, a csalónap, maga ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy valami olyat csinálsz, amit nem szabad csinálni. Ez megöli az egészet, nem? Egy refeed az arról szól, hogy tervezetten te ott többet eszel, mint a többi napon. És ennek van célja. Általában az a célja, hogy mentálisan egy kicsit összeszed magad. Tehát egy refeednek sokkal több célja nincsen, tehát egy fiziológiailag borzalmas sokat nem fog adni. Lehet, hogy mondjuk a kis glikogénraktárakat segít picit visszatölteni.
A víz, a kortizol miatt, és akkor talán, igen. Látja az ember, hogy mi lesz a vége.
Talán, igen. Tehát ennek ilyen módon lehet értelme, de ennek elsősorban mentálisan van szerepe. Tehát amikor egy kicsit összeszeded magad. Ez egyébként viszonylag gyakran lehet ilyet csinálni, akár heti egy-két nap is. Az a lényeg, hogy neked egy adott héten egy heti deficitet kell igazából kiszámolni és tartani. Hogyha ezt te két ilyen csalónappal csinálod meg, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, akkor annyival csinálod meg. A heti deficited akkor is meg lesz. A diet break a másik, amit érdemes bekalkulálni, de az egy másik dolog, az egy hosszabb történet. Tehát az mindig minimum több nap, de van, amikor egy-két hét is akár. Igen, tehát az a lényeg, hogy az egy hosszabb dolog. Az, hogy ezt milyen gyakran kell, vagy nem kell, igazából nem kell, de érdemes úgy számolni, hogy mondjuk, ha van egy ilyen hosszabb felkészülési periódus, akkor egy ilyen 6-8 hetente akár ezt bele alapból kalkulálni. És akkor az egy hét általában, vagy de mondom, akár két hét is lehet, az a lényeg, hogy egy diet break az annyit tesz, hogy ott nem elengedjük a kezét ennek a történetnek, és akkor most egy hétig élünk bele a világba, hanem annyi, hogy biztosan nem vagyunk deficitben abban a két hétben. Tehát egy szinten tartó állapotot, vagy szintet tartunk, ami arra lesz jó, megint csak elsősorban mentálisan segítség, másodszorban pedig nem kizárt, bár ez kevésbé vagy kevésbé bizonyított, hogy azok igen, talán a nítet, meg egy picit a leptin szintet, tehát azokat a negatív hormonális változásokat, amik a diétában mindenképp együtt járnak, azokat elképzelhető, hogy picit próbálja visszapofozni. Tehát ilyen szempontból lehet jelentősége. Vannak olyan kutatások vagy olyan elképzelések is, amik azt mutatják, hogy egy minimum 3 napos diet break kell ahhoz, hogy például a leptin szintre bármilyen hatása legyen. Tehát az ennél rövidebb dolgok, azok nem nagyon segítenek ezen a kérdésen. Tehát ahhoz feltételezem, hogy a hallgatók azért tudják nagyjából, de ha nem, akkor most gyorsan próbálom itt összedobni ezt a dolgot. Tehát ahogy csökken a testzsír százalékod, ahogy csökken a testtömeged gyakorlatilag, a testben mindenféle védelmi reakció fognak beindulni. Tehát az egyik, amit te is említette, a níted csökken, ami annyit tesz, hogy a nem akaratlagos, tehát nem tervezett egész napi mindenféle aktivitásoknak a szintje, az csökken. Úgy, hogy nem is tudsz
A valaki már a versenyhez egy-két héttel közel van, és akkor már így beszélek, remélik.
Például, ez is igen, kevesebbet pislogsz, egy csomóféle dolog történik, amit észre se veszel. Főleg akkor, amikor azt hiszed, hogy jó, meg volt egy kemény edzés, sőt, még kardióztam is, úgyhogy akkor most a mamáj nem csinál semmit. És akkor ezzel azt érted, hogy kardiózni, azért kardióztál, hogy picivel több energiát fogyassz el, ugye segíts nyilván ezt az egész történetet, és aztán hazamész is leülsz, hogy akkor én most már megérdemlem a pihenést, és akkor ott viszont több órán keresztül kevesebb energiát használsz el, mint egyébként tetted volna. Tehát az egész kardió az gyakorlatilag belement a kukába. Na mindegy, szóval ezek a dolgok, és ezek összefüggésben vannak a leptin szintjének a csökkenésével. Ahogy csökken testzsír százalék, a leptinnek a szintje is úgy csökken, így leszel egyre éhesebb, többször gondolsz az ételre, ugye lassul illetve csökkennek ezek a mozgások, amiről beszéltünk, tehát lényeg az, hogy minden az ellen dolgozik, hogy te tovább fogyjál. Na most ezt nyilván valahogy kezelni kell.
Itt van még egy dolog, ami esetleg érdekes, hogy a mikrobiom is egyre több kalóriát vesz fel a tápanyagból. Tehát, hogy a rostokból egyre jobban akarja akkor csinálni a rövidláncú zsírsavakat, egyre inkább több tápanyagot vesz fel, ugye, mert kvázi rákényszerül. És akkor ilyenkor van, hogy nem számoljuk, a zöldséget nem számoljuk.
Igen, meg a másik az, hogy minden, tehát a csökkenő anyagcserének az egyik nagy százaléka, vagy nagy része az abból adódik, hogy egyre hatékonyabban csinálunk mindent, amit csináltunk. Tehát, hogyha most mondok valamit, ha fél órát kocogtál a diéta előtt,
kicsit elmentünk, visszajöttünk.
Kicsit elmentünk, visszajöttünk. Köszönjük szépen a technikának. Need.
Igen, az volt a kompenzálás, hogy kicsit kocogtunk, és akkor este meg...
Igen, szóval az a lényeg, hogy kezelni kell valahogy a need-nek a csökkenését. Röviden erről szólt ez a történet. Az egyik legjobb és legkönnyebben használható indikátora a napi aktivitásainknak, és talán itt a legkönnyebben használható lesz a cél, vagy a fontos, az a lépésszám. Ja, és tudom, hogy hol tartottam korábban, ugye az, hogy az aktivitásainknak a hatékonysága az növekszik. Tehát, és az volt a példa, hogyha mondjuk a diét előtt futottál, vagy kocogtál 30 percet, és ugye tényleg hasraütés szerint ez mondjuk elégetett, vagy elhasznált 500 kalóriát, akkor ahogy csökken a beviteled, ugyanaz a mennyiségű futás vagy kocogás, az egyre kevesebb és kevesebb energiát fog felhasználni. Tehát ha te végig azt gondolod, hogy ez még mindig 500 kalóriát használ, akkor tévedni fogsz, mert szervezetet kevesebből is meg tudja csinálni. Na mindegy.
Ha mindegy. A pózusát, akkor azt lehet, hogy egyre alacsonyabb a pózuson, ahogy megy előre ugye a hetekkel, és a kardiót ugyanazt csinálja, hogy kvázi fejekkel tornáztad az intenzitást, ahhoz, hogy ugyanazt el tud valamilyen szinten élni.
Valamit érdemes változtatni. Tehát erre egyébként a legjobb módszer az, hogyha valaki kardióval egészíti ki, vagy abt is segítségül hívja a deficithez, ami egyébként általában ajánlott, akkor a kardiónak a módszerét cseréli. Tehát ha eddig mondjuk kocogott, vagy mit tudom én, sétált, akkor lehet, hogy jó egy bringára átülni. Vagy ha bringázott eddig, akkor lehet, hogy érdemes egy kis lépcsőzőgépedbe illeszteni, vagy valami más. Az a lényeg, hogy olyat, amihez nem szokott hozzá szervezet. Na mindegy, szóval ezekre érdemes figyelni, és ugye a diet break-eknél tartottunk konkrétan, visszakanyarodva akkor a menetrendhez. Szóval ezeket is érdemes beszámítani a menetrendbe, beilleszteni. Tehát, hogyha valaki kiszámolta azt, hogy neki körülbelül hány hét szükséges ahhoz, hogy egy lassú módszerrel megoldja azt, hogy a versenyidőpontjára megfelelő testzsírszázalékot érjen el, akkor ahhoz csapjon még hozzá egy pár hetet ezekkel vagy ezek miatt a dolgok miatt. A másik dolog, amit még itt érdemes megjegyezni, hogy egy felkészülést, hogyha kiszámolt valaki, ugye, először is kiszámolni úgy tudja, hogy eleinte érdemes egy picivel nagyobb deficitet használni. A picivel nagyobb az még mindig kicsi, tehát az ilyen, ugye itt felszokott merülni a kés, jó, de az mennyi? Az 300 kalória, vagy 500 kalória? Fogalmunk sincs, ezt általában a test tömeg százalékában szokás megadni. Tehát, hogyha valaki 100 kiló, akkor ő eleinte akár a test tömegének a fél százalékát is elvesztheti, viszonylag biztonságos körülmények között, hetente. Tehát ez annyit tesz, hogy egy 100 kilós fiatalember vagy hölgy, bár nem tudom, hogy hölgyek mennyien lesznek 100 kilósak, de lényeg az, hogy 100 kiló... Igen, tehát 100 kilónak kb. Fél kiló a fél százaléka, ha jól számolok, ugye? Tehát eleinte ezzel lehet számolni, az első pár hétben, aztán viszont ahogy csökkent a testzsírszázalék, úgy egyre nagyobb az esély arra, hogy az izomtömeg is csökkenni fog. Tehát egyre nagyobb veszélyben van az izomzat. Tehát érdemes a deficitet később csökkenteni. Még mindig deficitben akarsz lenni, valószínűleg egészen a végéig, vagy legalábbis amíg el nem éred azt a szintet, amit szeretnél, de a deficitet folyamatosan érdemes egy picit csökkenteni, hogy minél inkább megőrizhessük az izomtömeget. Ami még érdekes lehet, az az, hogyha ugye egy picit, tehát nem úgy van kicentízve ez a dolog, hogy jó, x-edikén van a verseny, és akkor én előző egy hétre leszek pont kész, ugyanis hogyha már egy pár héttel előbb sikerül elérni a célt, akkor ott az két dolog miatt jó, vissza tudsz állni egy szinten tartó mennyiségre, szinten tartó mennyiségen akár még izmot is tudsz növelni, tehát ez egy szuper dolog, plusz elkezdhetsz játszani a stratégiákkal, a leginkább a szénhidráttal kapcsolatban, ugyanis ahhoz, hogy színpadon jól mutass, ugye teli izom glikogén raktárakkal szeretnél megjelenni. Na most erre vannak számítási módszerek, meg lehet próbálkozni, ugye, hogy ez mennyit is jelent szénhidrátban, de igazából ezt tesztelni tudod magadon. És hogyha van egy pár heted erre, akkor ott tudsz több ilyen töltési protokollt is kipróbálni, mert mondom, lehet okoskodni, de alapvetően azért mégis az lesz a meghatározó, hogy neked mi működik jól, vagy mennyi működik jól. Tehát az nem jó, hogyha nincsen tele az összes raktárad cukorral, úgymond, tehát glikogénnel, de az se jó, hogyha túlcsordul. Tehát ha túlcsordul, akkor ugye picit vizesedsz, elfedi az izomzatot adott esetben a víz, ne adj Isten, még lehet, hogy egy kis zsír is, bár az pár nap alatt nem jön vissza, mindegy, tehát inkább víz. Viszont, hogyha nem nincs tele, akkor meg lapos leszel, meg olyan semmilyen. Tehát az se jó. Tehát ezeket tesztelni kell.
Nem tudja kísérletezni, akkor inkább jobb alá tévedni, mint fölé. Már egyszer elindul a sejtből kifele a víz, akkor sokkal jobban fogja újra nyomni kifele, mert ez kicsit úgy átbillen a mérlegnyelve.
Igen, tehát ezért, hogyha valakinek van ideje rá, szerencsés esetben pár hét előtt kész lesz, akkor az a legjobb variáció. A másik pedig az, hogy azt azért fogadjuk el, hogy aki először versenyez, az valószínűleg nem lesz tökéletes formában. Tehát ez teljesen biztos. Illetve még egy dolog a kezdőkkel kapcsolatban, ugye sokan vannak, hogy hú, én most először szeretnék versenyezni, melyik versenyre készüljek föl. Általában ezeknek az embereknek, én is így voltam egyébként, fogalmuk nincs a versenyekről, meg hogy igazából melyikre akarnak felkészülni, ami nem is baj, teljesen normális. Lehet, hogy náluk egy olyan módszer a jobb, vagy azt érdemes követni, hogy elkezdenek felkészülni, és amikor úgy látják, hogy alakul a forma, vagy már nagyjából lehet tudni, mikorra lesz kész, akkor azon a környéken keresnek egy versenyt, és arra neveznek be, mert ez így valószínűleg egy kezdőnek sokkal jobban tartható.
Vagy amit még esetleg, hogy ha még tudja is, hogy mennyit kell fogyni, akkor pár hetet még ráhagy. Tehát ha tudja, hogy diffid is lesz, akkor azt is, és még egy-két hetet, hogy inkább előbb legyen kész, ahogy te is mondtad, mint hogy kapkodni kelljen a végén.
Ez így van. Amit én nem csináltam, az egy ilyen menetrend, tehát ez nekem ilyenem nem volt. Én csak elkezdtem annó számolni a kalóriákat, ami egyébként tehát jól működött, csak ez például lehetett volna sokkal okosabban. Tehát én egy minimális deficittel indultam. Hozzáteszem, hogy ha most versenyeznék, akkor csak a kíváncsiság kedvéért kipróbálnám azt, hogy az első pár hétben egy viszonylag drasztikus deficittel indulnék, tehát lerövidíteném ezt az egészet, de ezt csak én próbálnám ki, tehát nem azt mondom, tehát a bizonyítékok azt mutatják, hogy egy rövidebb, mármint kisebb deficittel működő dolog az jobb az izom megtartás szempontjából, de én személy szerint kipróbálnám. Amit viszont biztosan nem csinálnék, az a reggeli éjgyomros kardió, mert hogy azt én is csináltam, és azt hittem, hogy akkor igen, én most zsírt égetek, és nem, teljesen biztosan kihagynám. Aztán azt sem így csinál, tehát a mindenféle ételeknek az elkerülését. Tehát nyilván egy versenyfelkészülésben nem fogod preferálni a nutellás palacsintát. De az is biztos, most már a mostani agyammal azt mondanám, hogy sokkal megengedőbb lennék magamnak, vagy magammal, ezzel a dologgal kapcsolatban, tudva azt, hogy ha megfelelő mennyiségeket használok ezekből a dolgokból, akkor akár be is illeszthető. Tehát nem szerencsés semmi esetre sem, de nem kell tőle félni úgy, mint a tűztől. Tehát az, hogy ha valaki egy ilyen projektbe belevág, az egy nagyon komoly mentális megmérettetés is. Tehát nem csak arról van szó, hogy jó, most kiszámoltam, aztán ennyit teszek és kész, hanem az mindenféle negatívummal jár együtt, amit valahogy kezelni kell. Ha valaki ezt nem tudja kezelni, akkor biztosan nem jut el a felkészülés végéig. Na most lehet, hogy egy ilyen esetben az, hogyha valaki megenged magának egy-egy olyan ételt, amiről nagyjából mindenki tudja, hogy azt nem szabadna versenyfelkészülésben enni, akkor valószínűleg előrébb fog tartani, mint az, aki nem engedi ezt meg magának. Tehát azok, amiket ő mondjuk kiszámol, különböző értékek, a makrókkal kapcsolatban például, erre is majd kitérhetünk, azok nem kőbe vésett számok, főleg mivel egy csomó ezek közül, mondjuk leginkább a deficit, meg a kalóriabevitellel kapcsolatban, az egy heti szinten érdemes, tehát azt egy heti szinten érdemes figyelni, nem egy napi szinten. A fehérje, szénhidrát, zsír, az is egy tartományban mozoghat, ami, hogyha belül vagy, akkor igazából tök jó az egész. Szóval ezt biztos, hogy máshogy csinálnám, nem csinálnék ilyeneket, tehát nekem mondtak annól ilyet, hogy az utolsó hetekben már csak ne csirkét tegyél, hanem pulykát, mert az jobban beszárít, meg hogy, tehát, hogy vannak ilyen fehérje források, amik valami miatt különlegesebbek, nem különlegesebbek, tehát nem szárít be semmi jobban, pont ugyanazok az aminosavak vannak benne, tehát mondjuk, ha most a csirke meg a pulyka, amit említettem, pulyka mellben valószínűleg minimálisan kevesebb zsír van, amire én akkor nem figyeltem, tehát ezáltal kevesebb kalóriát viszek be mondjuk, és ettől lehet, hogy látok újabb változásokat, nem azért, mert az más, mit tudom én, fehérje, amit jobban beszáradok, hanem csak egész egyszerűen kevesebb kalóriát viszek be. Ilyenek. Kérdez, Szabolcs, nem tudom.
Ja, szerintem akkor, ami nagyjából egy csomó kérdésemre, amit tértünk, ami, hogy közben eszembe jutott, hogy van egy a kollega, az előd, ő készül versenyre, és ő pont ez a nagyobb deficittel indított, tehát hogy egyből levágta, és pont erről jutott eszembe, hogy ugye két lehetőséget én látok magam előtt, ilyenkor valaki elkezdődé, tehát valaki így szép hetekről hetekre viszi le, és akkor kvázi így átszokik, a másik pedig az, hogy bam, és akkor megy tovább. Hogy ugye az egyiknél ugye az, hogy nehéz az első héten, mert hát hirtelen levegy mondjuk egy 1000-es kalória, akkor így kicsit éhezik. De csak egy-két hét, ami ilyen rosszabb, mert ugye utána megszokja azt az a mennyiséget, és hozzá szokik kvázi. A másiknál meg lassan szoksz hozzá, mert ahogy lépkedsz, mindig egy kicsit éhes vagy, de kvázi úgy, hogy eléri. Én például biztos, hogy nem indítám egyből, én mindig úgy szoktam felvezetni, hogy csak így szép lassan, tehát hogy így. 300, még 300, még 300, és csak majd deficitbe vagyok. Uh-huh. Aztán a másik a kiszámolásra, hogy ugye amit belekalkulálni, nem csak a zsírvesztés, ha valaki kiszámolja, jó, hát akkor 10 kg zsírt kell leadnom. De nem csak zsírt veszít, hanem vizet is, és sajnos izomtömeget is, tehát valamelyet azt is bele kell kalkulálni, amikor le akar valaki fogyni. Meg azt szokott lenni még szerintem ilyen haladó testépítőknél, főleg naturáloknak probléma, jó, tavaly 75 kiló voltam, idén most 78 kiló volt a versenysúlyom. És akkor nagyon benézi, tehát az rettentően. Tehát, hogy valószínűleg 75 lesz, vagy 76, tehát, hogy maximum ugyanannyi. Ez szokott egy ilyen elszállás, és akkor kiszámolja, hogy nem is megy el Dexára, mert kiszámolja, hogy ő neki körülbelül most 2-3 kilót felszedett.
Igen, egy naturálban ez nehéz, ugye, mert főleg, hogyha valaki eljut egy versenyszintre, akkor azért az nagyjából azt jelenti jó esetben, hogy azért közel van az ő genetikai potenciájához. Bízzunk benne, hogy így megy el versenyre, tehát nem úgy, hogy ez még nem áll fönn. Na most, ha ez fönnáll, akkor egy naturálnál szerintem, ha ilyen fél kiló izmot föl tud rakni magára versenyszezonról versenyszezonra eleinte, akkor borzalmasan örülhet magának. De hogy ott nem lesznek kilók, az biztos. Még egyszer mondom, hogyha valaki versenyszinten van, tehát már elérte azt, amit naturálban elérhet. Ez teljesen nagyon esélytelen, hogy itt kilókról legyen szó. Szóval a másik meg mondjuk egy kezdő, mikor először elmegy versenyezni, akkor valószínűleg nem fog lemenni olyan testzsír százalékra, amire egyébként le tudna menni. Tehát valószínűleg zsírosabb marad, mert nem mer, vagy nem jól csinálja, vagy még nincs tapasztalata, és aztán, ha ahhoz viszonyít a következő alkalommal, akkor megint csak egy ilyen elkalkulálás lesz az eredménye ennek a dolognak.
hogy fordított eset voltam, én lementem az első versenyben, ameddig csak tudtik bírtam, összecsofattam, tehát hogy kis izé voltam, és akkor mondták is, hogy hát ez túl vékony lesz, azért tömegesebben kéne. Jó, 19-ben úgy indultam, hogy tömegesen, kicsit dagadtabb is voltam, és ez még rosszabb lett a vége, úgyhogy ja, akkor volt, hogy én 19-ben ketóval készültem, és utólag, amikor olvastam, hogy, hogy a kvázi a ketózik az ember, és elkezd újra tömegelni, akkor esnek, mivel hogy ahhoz van szokva, hogy zsírt raktároz, mert a zsírt használ, ezért zsírt raktározol többet. És ha elkezdesz refeedelni egy diéta végén, ketóban, akkor hamarabb fog zsírba menni, mint a glikogén raktárakba. És ezt így utána, hogy ó, basszus, tehát ez
az jó. Hát az biztos, hogy valaki ketózik, akkor az ő szervezete egy jó ideig nehezebben fogja kezelni a szénhidrátokat, amíg, mert hiszen az összes enzim, meg az összes anyagcsere fogja
arra állt be. Most már sem volt két napig, ameddig tényleg töltöttem.
Na.
Ilyen dús napok voltak.
Jó, hát de legalább van ilyen tapasztalatod, tehát ha valaki erről kérdez, akkor remekül tudsz válaszolni rá. Tehát ezek jók igazából, tehát ezekből lehet tanulni. Úgyhogy én ezzel nem látok semmi problémát. Ha valaki kérdez erről, akkor meg tud neki mondani, hogy mi a helyzet.
Hát ja, ha vannak vele problémák, igen. Nos, hát pont mondtad is a makroarányok. Tehát, hogy te kiszámolnád-e azt, hogy megadnád-e magadnak, oké, a fehérjét az biztos, hogy megadod, de hogy a zsírszénhidrátot is megadnád magadnak, és hogyha úgy állítanád be, hogy miért lenne az az arány, tehát miért használnád azt a lehetőséget. Persze, ha van az, hogy megengedékeny vagy, és akkor mit tudom én egy-két nap, mert most megkívánsz egy hoteles palacsintát, akkor ha megengednéd magadnak, kvázi, hogy kicsit eltold az arányokat aznap, vagy mit tennél ebben a helyzetben?
Aha. Na, először is valóban makróknál ugye a az első, amit kiszámolsz, az nyilván az összkalória. Az igazából mindenek felett áll. Ezen belül aztán a második legfontosabb, az a fehérje mennyiség lesz. De a fehérje mennyiséget sem egy ilyen abszolút számba adnám meg, hogy mit tudom én, 2 gramm per testsúlykilogramm, hanem valószínűleg egy tartományban. Tehát azt mondanám, hogy a verseny, tehát a felkészülés elején, első, mit tudom én, harmadában, felében, ott is már magas fehérje bevitel, de nem egy extrém magas bevitel. Tehát ahogy csökken a testzsír százalék, azt ugye említettem is, annál nagyobb esély van arra, hogy izmot veszítsz. Ergo, annál nagyobb pozitívumot adhat egy magasabb fehérje bevitel. Tehát, ahogy haladsz előre a felkészülésben, valószínűleg egy picit növelned kell a fehérje bevitelt ahhoz, hogy az izmaidat meg tud tartani. Ettől függetlenül ez egy tartomány lesz. Tehát most mondok valamit, 2,2 és 2,7 között. Ezt akarod mondjuk belőni magadnak. Tehát ez azt jelenti, hogy már az alsó határ is tök jó vagy, felső határ fölé nagyon nem akarsz menni, mert nagy értelme nincsen. Lényeg az, hogy ebben a határ, vagy ebben a tartományban mozogsz. A zsír az megint egy ilyen, a zsírral kapcsolatban ugye azt szokás mondani, hogy hú, hát a zsír az nagyon fontos a hormonokhoz, meg a tesztoszteronhoz, főleg a férfiaknál, tehát hogy nem szabad egy bizonyos zsírszázalék alá menni. Na most úgy tűnik, hogy maga a mármint bizonyos bevitt zsírszázalék alá, az étele bevitt zsírszázalék alá, tehát úgy tűnik, hogy maga a zsírbevitel az nem annyira befolyásolja a tesztoszteron szintet, viszont maga deficit igen. Tehát az, aki deficitben van, az igazából folyamatosan csökkenti a tesztoszteron termelését azzal, hogy a teste egyre jobban megy össze. Tehát igazából ilyen szinten a zsírnak nincsen nagy befolyásoló szerepe. Igen, tehát ahogy fogysz, az rossz hatással van a hormonjaidra, kész, pont. De ettől függetlenül az a mondás, vagy az az elfogadott, hogy körülbelül olyan 0,5 gramm per testsúlykilogramm zsír alá hosszabb távon nem nagyon akar menni az ember fia vagy lánya, mert azért annyi kell ugye az egészséges működéshez. Lényeg az, hogy a zsír, ez a 0,5 gramm a minimum, de olyan 1 gramm az még jobb, de megint csak egy tartomány, tehát ez egy 0,5 gramm, 1 gramm, akár egy picivel több is, tehát ebben a tartományban mozog a zsír is, és a fehérje is egy tartományban mozog. A maradék az a szénhidrát, az meg tök flexibilis. Tehát a szénhidrátra konkrétan nincsen technikailag nagyon nagy szükséged. Tehát annak a pontos értéke, az neked annyira nem fontos. Tehát hogyha ez a két dolog megvan, a zsír meg a fehérje, akkor maradék marad mindig a szénhidrát. Tehát sohasem azzal kezdett, hogy jó, akkor
ezt is szoktam hallani, tehát ez nekem egy örök rejtély, hogy én most 300 g szénhidrátom vagyok. Jó. Semmit nem mond nekem. De hogy, mert hogy annyi szénhidrátom már kellene, ma valami megtartani, semmi köze. Tehát, semmi, érted? Tehát, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, nincs jelentősége. Tehát a maradék, amennyi a lényeg után megmarad, az lesz a szénhidrát. És az tök változó lehet. Főleg, és itt visszatérve a nutellás palacsintára, hogyha már ezt a remek példát hoztam, nem kiváló a nutellás palacsinta, még ilyenkor sem. De megmondom, hogy miért. Az ilyen refeed-déjeken, vagy esetleg egy diet breaknél is, viszont pont, hogy leginkább a szénhidrátnak a mennyiségét akarod növelni. Tehát abból akarsz többletet bevinni. Pont ez, hogy visszatöltsd a szénhidrátraktárakat. Meg hogy annak van olyan, vagy annak lehet olyan hormonális hatása, ami ugye hosszú távon, vagy hosszabb távon is segít neked valamiben. A Nutella az például ugye cukor meg zsír. Tehát ilyen szempontból nem lenne egy borzalmasan jó választás, de ha úgy alakulna, hogy valami miatt az egyetlen megoldás, akkor megint csak én a heti bevitelt nézném ilyen szinten, heti kalóriamennyiséget, tehát egy-egy ilyen nap, amikor nutellás palacsintát vízbe valaki, de nem gigantikus mennyiségben, hanem finoman, akkor az semmilyen módon nem fogja negatívan befolyásolni. Nem a legjobb megoldás, de nem lesz egy, nem kell befejezni ezt a felkészülést, mert most tettél egy nutellás palacsintát, és elrontottad az egészet. Hát, nem tudom, megválaszolni.
Ja, valaki tervez ilyenkor valamit, akkor érdemes, ugye, ha már ilyen trash, vagy ilyen, ugye, trashnek szokták mondani, ilyen szemétkaják, az, akkor nekem mindig van a tarsajomba tele vagyok ilyenekkel, és akkor van ilyen a mézes puszedi, 1 g zsírom benne, tehát van ilyen piskóta tallér, ugye ezek a lekváros piskóta tallérek, tehát ezekkel lehet így szórakozni, tehát meg lehet találni az ételeket.
Gumicukor.
Gumicukor, igen, meg lehet találni ezeket az ételeket, amit ilyenkor is simán be tud érezni az ember, és akkor kvázi egy ilyen, tényleg ilyen csalónapi érzése lesz az egésztől, és így, de úgy meg igazániból nem nevet semmi, tehát, hogy...
Igen, tehát ez a lényeg, hogy ezeket betervezve igazából lehet abszolút probléma nélkül. Annyi csak, hogy azt jegyezzük azért meg, hogy ugye egy ilyen felkészülésnél az egyik legnagyobb ellensége a versenyzőnek az az éhség. Na most, ez azért, hogy az éhséget tud kezelni, azért egészen biztosan nem egy nutellás palacsinta lesz a legjobb megoldás. Tehát az abban a pillanatban jó ötletnek tűnhet, de az éhségedet nem fogja jól kezelni. Tehát az ugye a fehérje, ami leginkább befolyásolja, illetve a rostok. Tehát, hogyha, és ezért mondjuk érdemesebb úgymond normális kajákat enni, mert azok az éhséget sokkal jobban elvehetik, mint akármilyen ilyen úgymond csalókaj, amit te vagy én most felsoroltunk itt, amik inkább csak mentálisan tesznek jót, persze az is fontos, de az éhségre nem biztos, hogy nagyon pozitív hatása vannak.
És tehát itt még egyszer a... Mondta, hogy a zsírbe vitelném, hogy a szénhidrát is jobban telít. Tehát jobb hatás van az éhségre, mint magában a zsírnak. Tehát, hogy a szénhidráttal is jobb hatást el lehet ezzel érni.
Hát... Igazából annyi, hogy ezek picit így össze, hogy is mondják ezt, tehát, hogy így együtt dolgoznak ezen a dolgon, tehát meg a szénhidrátból is milyen forma, tehát most, ha én megeszek egy kanál kristálycukrot, annak nem ugyanolyan hatása van, mint mondjuk egy almának, és szénhidrát mind a kettő. Tehát itt azért, hogyha már az éhségről van szó, akkor a szilárd ételek azok többféle módon hasznosabbak. Egy az, hogy fizikailag a gyomrod érzékeli máshogy ezeket az ételeket, tehát tovább telít el ilyen módon, picit lassabban emésztődnek, emiatt is, ugye folyamatosabb a mindenféle ellátás, ami miatt az éhség érzet ugye később jelentkezhet. A zsír meg azért, tehát ez lassíthatja egy picit a gyomorból a kiürülést, tehát azért mondom, hogy ezek így azért összejátszanak, tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ez vagy az. Meg szerintem ez elég egyéni is, hogy kinél melyik működik igazából jobban. Ja.
Jó, hát a makrót akkor megbeszéltük. körülbelül, mert akkor így ebből konkrét ajánlás nincs, de nyilván ez egyéni, de elmondtad ez alapján, aki akar, ezt ki tudja számolni, akkor
megjelenik. Igen, ebből nincsen, tehát erre nem tudsz ilyeneket mondani. Az a lényeg, hogy a fehérjére lehet ajánlást mondani, meg a zsírra. A fehérjére én azt mondanám, hogy ez 2 gramm alatt valószínűleg nem akarsz lenni az egész felkészülés alatt soha, per tesszú kilogramm. De eleinte, tehát a felkészülés elején kevésbé fontos az ennél magasabb bevitel. Tehát valószínűleg nem profitálsz annyit egy magasabb bevitelből, mint később. Pont az elmondottak miatt az éhségkezelés, az izom megtartás, még a
amúgy egy tök
érdekes
olvastam. Nem is tudom, ki csinálta, Instán követem egy ilyen erőemelő csaj, és ő kutató is. És az volt, hogy ha sokáig magasra érje bevitelen vagy, akkor az éhséget hozzászokik. Tehát, hogy utána az lesz az alap. És ha vissza akarod venni a fehérjédet, akkor éhes lesz addig, ameddig ez hozzám szólsz.
Hát ezzel nem akarok vitatkozni, hogyha ő ezt mondta, akkor így van. Én ezt így még nem tapasztaltam, de nem tartom kizártnak egyébként. Lényeg az, hogy a felkészülés második felében azért is lehet jobb, hogyha több fehérjét eszel, mert ugye annak az emésztéséhez egy picivel több energia szükséges, mint a többi makrónak, és úgy tudod növelni a deficitedet gyakorlatilag, hogy nem eszel kevesebbet, vagy nem mész el többet futni. Úgyhogy így.
Minden kis pont számít néha. Jó, ha már a kajánlásról azért beszéltünk egy csomót, étrendkiegészítő, milyen rendkiegészőket használnál?
Hát valami, tehát ami talán az egyik leghasznosabb ilyenkor, az nyilván egy fehérjepor. Tehát fehérje bevitel, fehérjepor jó hatású lehet. Inkább úgy mondanám, hogy kényelmes. Nem kötelező, sőt, hogyha az előbbi dolgokat vesszük, akkor valószínűleg, most mondjuk valamit, egy csirkemell, az olyan szempontból lehet jobb választás, mint egy fehérjepor, hogy tovább nem leszel éhes tőle. De a fehérje bevitelt magasan akarod tartani, és nem biztos, hogy annyi csirkét akar mondjuk valaki megenni, lehet, hogy egyszerűnek egy fehérjepor. Tehát egy fehérjepor, az mindenképpen benne lenne. Ami benne lenne, az vélhetően egy kreatin. Csak.
Ilyen kérdés, de ez mindig szokott ilyen izé általános tévíteni, hogy a végén elhagynád, mert vizesít.
Semmi esetben sem, sőt. Tehát hol vizesít? Ez nagyon jó kérdés. Egyébként meg az, hogy vizesít. Tehát mit csinál, hogy valóban egy kis vizet visz az izmokba? Az izmokba. Tehát az izmokon belülre. Ami miért jó? Mert pont azt akarod láttatni, hogy a te izmaid nagyok. Minél nagyobbak, minél jobban átlátszik a bőrödön. Tehát, hogyha a bőr alá vinne be vizet, akkor az egy nyilván egyértelműen, hogy ez teljesen rossz, hiszen elfedni az izmaidat, de ez az izmokon belülre visz. Tehát mindenképpen az utolsó napig folyamatosan használni kreatin. Tehát ez egy annyira alapvető dolog, plusz ugye ahhoz, hogy megtartsd az izmaidat, nagyon fontos lesz az edzésének a minősége, amiben a kreatin az egy nagyon nagy segítség. Tehát a kreatin az csak kell. Tehát az abszolút. Abszolút ezek a között a kiegészítők között van. Aztán ebben az esetben, ugye pont a napokban írtam a multivitaminról egy posztot, hogy a legtöbb egészséges ember esetén nagyon sok értelme nincs multivitamint szedni, ez lehetne egy összefoglalásként elmondani róla, viszont egy ilyen esetben, amikor valaki egy ilyen szigorú diétán van, főleg hosszabb ideig, valószínűleg hasznos lehet egy multivitamin kiegészítő, tehát ezt oda venném. Aztán egy D-vitamin halolaj, az itt is bejátszana, és nagyjából ennyi, talán valamiféle koffein. De a koffein is azért csak, mert ugye pont beszéltünk a NEAT-ről, tehát a mindenféle mozgásokról, a fizikai aktivitásról egész nap. Vélhetően, hogyha valaki használ koffeint, annak a fizikai aktivitását ez növelheti. Meg főleg edzés előtt ez egy olyan kiegészítő, ami bizonyítottan hasznos arra, hogy intenzívebben tudja edzeni, kevésbé fájjon az edzés, tehát hogyha már egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul, tehát egy ilyen kiürültebb glikogén szinten rendelkezel, akkor mondjuk a nagyobb sorozat számú edzések azok hamar fájdalmassá válnak, tehát azt nehezen tudod megoldani. ebben is segíthet például a koffein. Lényeg az, hogy ez lehet még egy ilyen, aztán ez milyen formában, azt mindenkinek a fantáziájára bízom, nem feltétlenül pörgetők formájában fogyasztanám, valószínűleg inkább kávé-tea, vagy sima koffein tablettet. Tehát egy koffein tablettet, ezt nagyon okosan, ügyesen lehet pontosan adagolni, és ez nem azt jelenti, hogy egész nap koffein tablettákat pöcköl be az ember a szájába, hanem azt, hogyha tudjuk, hogy egy bizonyított koffein mennyiségnek van pozitív hatása például az edzésre, zárójelben ez 3-6 mg per testsúly kilogram, ennek van bizonyított hatása, akkor ugye ezt kávéval meginni edzés előtt nehézkes. Tehát ez ugye egy 100 kilós embernél 300 mg koffeint jelent. Nem biztos, hogy annyi kávét meg akar inni. Koffein tablettával ez egyszerűbben megoldható. Szóval ezek lennének nagyjából, egyébként ugye egy szóba kerülnek általában zsírégetők, meg nem tudom még miket szoktak használni az emberek, de tehát zsírégetők, nem használnám őket valószínűleg. Az egyetlen pozitív munka zsírégetőknek ebben az esetben az lehet, amit most elmondtam, a koffein. Tehát egy kicsit többet tudsz mozogni, mert élénkebb vagy, akkor az segítheti ezt a történetet, de ehhez nem kell ezer összetevőből álló méregdrága zsírégető kiegészítőt venni, hanem mondom, valószínűleg egy-egy kávé is nagy segítség lehet ebben. Más kiegészítőt én nem használnék.
A koffein tablettán jutott eszembe, hogy nemrég olvastam, Menno Hansen vannak az oldalán van egy összegzés, hogy a koffein tabletta például, tehát amikor off-szezon van, tehát hogy kvázi úgymond az ember tömeggel, sokkal jobb megoldás, mint ha kávéval viszed be a koffeint az edzésre, mert nem tudom, hogy mi a pontos mechanizmusok, egyre emlékszek csak, de hogy jobb hatása van a teljesítményre. Az egyik az antioxidáns, ugye, hogy a kávéban ugye az antioxidánsok miatt kvázi olyan, mint amikor a C-vitamint akarsz edzés közben is enni, tehát kvázi kipaszol a rendszerrel, mert már eleve a gyulladást csökkent, aminek kell zajlania.
Aha.
A másik az, hogy az zsírégetőknél, hogy ott ugye, amik vannak, tehát kvázi ugyanaz, hogy mint a koffeinnél, hogy megtolja az ember kvázi ezt a aktivitását, minden, de a regenerációját megrontja. Szerintem azt sokan nem kalkulálják bele, hogy kvázi, amikor alapból rosszabb a regenerációt, még rátolsz, mondjuk nem a 100 mg koffeinről van szó, hanem 4-500 mg koffeint, főleg, hogy 8 órakor este edzel, és akkor az alvásba is eléggé bele tudsz szólni, és nyilván saját magad alatt vágod a fát olyankor. Tehát ez vagy a másik, ugye, amit szoktak használni a Johinbe, meg a Sinefrin, és mind a három módja ezt csinálja az ember olyankor.
Egyébként igen, ez jó pont, amit most felhoztál, a koffein nem, mert ugye ezt most én javasoltam, de ott nagyon fontos azt megjegyezni, amit te most megjegyeztél, tehát hogy az időzítés az fontos, tehát aki délután edz, az valószínűleg nem akar annyi koffein bevinni, valószínűleg nem is akar koffein bevinni, pont azért, hogy utána az alvása az ne lássa kárát ennek a dolognak. De annyit biztos nem akar bevinni, ami mondjuk a bizonyítottan hatásos teljesítménynövelő tartományban van, mert az akkor ő nem fog aludni aznap. Mondjuk nyilván ez is egyéni egy kicsit, de az alvás, a regeneráció az valóban kiemelt fontosságú, amit nem akarsz koffeinnel elrontani. Tehát ezt mindenképpen figyelme kell venni. A koffein felezés ideje az 4-6 óra anyagcserétől függően, tehát ezt, hogyha mondjuk délután 6-kor edzel, megeszel 300 g koffeint, mert az a bizonyított hatású, akkor éjfél körül annak még a fele ott van a véredben. Tehát, hogy az azt hinnéd, hogy jó, hát eltett már 6 óra, hát olyan szép tág szemekkel fogsz feküdni az ágyban, hogy rossz nézni, és másnapod az nem lesz nagyon produktív. Úgyhogy ez érdekes, igen.
Nekem ebben volt nagy fordulásom, mert annó, amikor versenyre készültem, akkor mindennel így termogénizálni akartam, hogy hát én tehát a koffeinből a 18-ban szerintem 2000 mg felett voltam napi szinten, inkább 3000 volt.
Egyébként, bocsánat, erre úgy, hogy közbeszólok, és ezzel valószínűleg egész nap elégettél pluszba olyan 80-90 kalóriát. Egy van, mindenképp egy jó megoldás.
Igen, meg jó hímbe volt az a Mr. Supplements, és az, hogy Supplements valami a kiegészítő, már ilyen piros színű doboza van neki, szerintem így ismerik a legtöbben. A jó hímbe, abból is egy három kapszula volt a kiszámolt dózisom, tesszújonként, én meg 14-15. Tehát az adta a dolgokat. Hát este 8 órakor felmentem, emlékszem, hogy dolgoztam akkor még a régi munkájában, felmentem a másodikra, és éreztem, hogy ömlik rólam a víz, lehet, hogy 180-as a vérnyomásom, és mondom, ez mindjárt meghalok. Tehát, hogy pedig akkor már ugye csak ilyen 1500 kalórián voltam, tehát kvázi épp a másik oldalon kellett volna lennem.
Aha. Hát ezek nagy tanulságok, meg kerülendőek is, tehát most már tudod, meg ilyenek, de hát persze belefut az ilyenekbe az ember. Én egy nagyon drága, hát szerintem nagyon drága, főleg egy utólag nagyon drága zsírégetőt használtam, amiből egy nap két ilyen zacskónyit kell bevenni, van benne mit tudom én, hány különböző tabletta, rossz ránézni, tehát ha csak ránézel, azt mondod, hogy ez nem lehet jó nekem, de azért beveszed, mert csak természetes dolgokat tartalmaz, és akkor ez annyit jelent, hogy az első nap, mikor beveszed, akkor ilyen nagyon feszült állapotban vagy a gigantikus mennyiségektől, és aztán ez kb. 2-3 nap alatt úgy elül, hogy beveszed, és gyakorlatilag ugyanolyan álmos fejjel nézel tovább, mint előtte, tehát még csak azt a hatását sem tudod kiélvezni, hogy akkor most többet mozgok tőle, és akkor több energiát használok el, mert nem. Hát, szóval ezeket én nem...
Beveszel, az már elterít, nem? Valaki azért nem szereti ezeket
szedni. Ja, mindegytől... Ezeket én nem gondolom, hogy ezeket használni kellene, vagy értelmük lenne. Megint csak ugyanazért a pénzért, amit ilyenekre elkölteni, az ember vélhetően egy csomó jó kaját lehet venni, vagy olyan kiegészítőt, aminek van értelme, amiket elmondtam.
Esetleg valami regeneráció elősegítő, valami adaptogént használni, vagy valami, ha van kis plusz keretedre?
Nem gondolom, hogy ezeknek lenne mérhető hatása, de ez megint olyan, hogy egyéni dolog lehet, tehát hogyha van plusz kereted, és azt mondod, hogy pont nem érdekel, hogy mennyi pénzt költök rá, nem tudom. Van ez a, mi is a magyar, nem, ez nem magyar neve, nem is tudom, van-e magyar neve. Azt hiszem, indiai ginzeng, tonket, ali, eurikóma longifólia, az például egy olyan adaptogén, aminek még egészséges emberek esetén is van némi tesztoszteron növelő hatása, meg mindenféle ilyen pozitívumokat lehet róla tudni. Ha lenne olyan, tehát ha akarnék ilyesmire költeni, akkor valószínűleg ez lenne az, amit még odaraknék mellé, de ezzel most nehogy, mert tudom, ilyenkor az, akkor ez növeli a tesztoszteron szintet, és akkor nem, illetve de, egy kicsit, de ez ennek nincs, tehát ettől nem lesz senki izmosabb. Ez azoknál az embereknél lehet érdekes esetleg, akiknek valami miatt csökkent a termelésük, vagy idősebbek, vagy valami problémájuk van, azoknál az ilyen dolgok, azok lehet, hogy egy számokban, laborban mérhetően emelkedést esetleg mutatnak, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt én beszedem, és akkor hirtelen profi testépítőhöz méltó izmokat fogok növelni, mert annyira, vagy nevelni, vagy szerezni, mert megnövelt a tesztoszteron szintemet. Tehát nem, ilyesmi nincs ilyen naturálban, de ez egy olyan kiegészítő lenne, amit esetleg zárójelbe oda lehetne rakni mellé.
Én amit szoktam használni, hogy az asfaganda, az szerintem egy nagyon jó, én azt szeretem nagyon, kvázi azt bármikor. Meg egy másik, ami ilyen tök félrejetett dolog, hogy a tribulus, ugye az tesztoszteron növelő hatása van neki, de igazándiból az exomine-on valaki rámegy, akkor egy adaptogén, és kvázi van egy olyan hatása, hogy a hosszú távon szedi az ember, ilyen 6-7 után, fél literre kevesebb, átlagosan fél literre kevesebb vizet tárol a test. De ez a bőr alatt. És akkor ezt én egy jó opciónak tartom, mert valószínűleg, ha valamivel kevesebbet tárol, én nem tudom, hogy ez teljesen így működik-e, de akkor valószínűleg a kortizolt is csökkentheti ezáltal, és kvázi annak egy jó hatása lehet.
Erre nem tudok mit reagálni, mert nem foglalkoztam még ezzel a...
Hát én ezeket az alapokat, mert én 20-as éveimben DA, fibulós, mindent próbáltam én is, tehát nyilván amikor legtöbb értelme volt.
Amikor a legkevésbé volt valószínű, hogy bármilyen pozitívumát tapasztalhatod. Igen.
A DA-nak még lehet tapasztaltam negatívumát is, mert az meg úgy néz ki, hogy az ilyen optimalizálónak néz ki, és vagy ha magas, akkor csökkenti, ha alacsony, akkor megnöveli. Tehát, hogy az ilyen lefelé csökik-csökizik.
Én egyébként én is próbáltam egy csomó ilyet, és mindig azt hittem, hogy igen, ezt most érzem.
Igen.
És hogy ó, volt is egy olyan termék, amit nagyon sokáig használtam, az is megint csak ilyen egész zacskónyi, valamit kell bevenni belőle. Én annyira éreztem, hogy mondom, évekig az egy kiegészítőm volt, és aztán valami miatt, nem tudom, abba maradt, és akkor gondoltam, hogy ú, most majd biztos nagyon rossz lesz nekem, és az történt, hogy semmilyen különbséget nem éreztem. Rájöttem, hogy az elmúlt években másra is költhettem volna pénzemet, de ezt most mindenkinek mondom, költsétek másra a pénzeteket, jó? Tehát ne ilyen termékekre.
Szóval ugye be is beszél az ember magának, tehát amikor
persze, hát semmi más, tehát placebo.
És szerintem olyankor az ember néha nem is tudatosan, de tudatalatt akkor jobban kajál egy kicsit, jobban odafigyel mindenre, mert most éppen megy ez a dolog, mint a cuccolna éppen, tehát hogy úgy csinálja, és akkor az annak lesz inkább egy pozitív hatása még magának a
kiegészítő. Persze.
Ja. Ha még esetleg marad egy időnk, egy vagy két kérdése, az egyik, hogy a végét, a vízhajtás hogyan csinálnád, az szerintem még egy ilyen érdekes téma.
Aha.
Mondjuk nyugodtan.
Oké, a vízhajtásnak alapvetően azért, tehát arról azt kell tudni, hogy annak kettő dolga. Nagyon nagy bizonyított hatása nincsen. Főleg naturáloknál. Tehát az a vízhajtás az inkább profi, vagy tehát szerhasználó versenyzőknél egy fontosabb dolog. Abba én nem akarok belemenni, nem értek hozzá egész egyszerűen, de náluk van ennek nagyobb szerepe. Egy naturál versenyzőnél ennek, hogyha ő rendesen felkészült, tehát elérte azt a formát, amivel ő színpadra tud állni, akkor a vízhajtás azon nem nagyon fog javítani, mert hogy alapvetően nem, én is csináltam, de azt tudom mondani, hogy valószínűleg semmi értelme. De mi is a logika mögötte? A logika az, hogy pár napig nagyon sok vizet iszunk, ezáltal felszabályozzuk az aldoszteron, tehát a vízürülésért felelős hormonokat, meg folyamatokat, és akkor egyszer csak már nem iszunk annyit, de majd a szervezetünk az annyira buta, hogy ezt nem érzékeli azonnal, és akkor majd több vizet fog még továbbra is napokig ugye kiüríteni, holott én már nem iszom annyit, és akkor majd összeszáradok. Tehát ez a logika mögötte. Ezt egyébként semmiféle tudományos dolog nem bizonyítja. Tehát ez egy olyan hagyomány, amit generációról generációra öröklődik a testépítők között, és akkor mindenki ennek látja a hatását, valószínűleg semmilyen hatása nincs. Tehát én lehet, hogy kihagynám egy az egyben, úgy, ahogy van, tehát sokkal fontosabb dolgok vannak, tehát ha vizet akarok hajtani, akkor például sokkal fontosabb az, hogy mondjuk az utolsó napokban sokat pihenjek, minél többet pihenjek, relaxáljak, nyugodt legyek, egyek szénhidrátot, és csillezzek. Tehát amit mondtunk is, a kortizol az a legnagyobb ellensége a víznek, pontosabban az a legnagyobb barátja a víznek, mert a magasabb kortizol szint az szépen bent tartja a vizet, tehát hogyha valaki vizet akar hajtani, akkor pont amit most elmondtam, tehát szépen nyugodtan, edzés nélkül, ugye az utolsó napokban már nem edzünk, otthon pihenünk. A lehető legnagyobb nyugiban. Ez valószínűleg a legjobb vízhajtó. Tehát nekem ez a véleményem erről, persze ezzel lehet vitatkozni, pont azért, mert nincs ebben semmi bizonyított, tehát most szerintem sokan mondják, jó, persze, majd a Feri fogja tudni. Feri nem tudja, viszont a másik oldal sem tudja ezt nekem bebizonyítani, hogy van bármi haszna. Tehát ha valaki, tudod milyen szempontból lehet ez jó? Hogyha valaki mondjuk egy edző, és azt szeretné, hogy az edzetje az minél jobban benne legyen ebben a projektben. Tehát minél jobban tudjon ragaszkodni ez a folyamathoz, akkor ilyen dolgokkal ő segítheti azt, hogy ez egy picit varázslatosabbnak tűnjön, egy picit speciálisabbnak tűnjön, és akkor ebbe a versenyző minél jobban beleli magát, akkor annál jobban segítheti ez a felkészülését, vagy ezt főleg az utolsó hetet. De mindegy, rövidre zárva ennek nincsen nagy jelentősége. Ha mégis csinálnám, akkor azt csinálnám, hogy az első pár napban, tehát ugye az utolsó hét, tétezik, hogy szombaton van a verseny, vagy vasárnap, ugye attól függ, általában azért szombaton. Mindegy, ez változik. Lényeg az az, hogy a hét elején nagyobb mennyiségű vízzel indul az ember, annyira nagy mennyiséggel, hogy tök nagy mennyiséggel, tehát nekem annó 10 liter volt az, amit én ittam hétfőn, aztán, hogy tudom én, kedden 9, szerdán 8, csütörtökön már csak 5, aztán pénteken 3, és aztán ott pénteken már elvágták ezt nálam, azt hiszem délbe, és akkor másnap a versenyig nem ihatta. Nem feltétlenül volt nagy élmény, kifejezetten rossz élmény volt, viszont mondom, tehát ez így néz ki egy protokoll. Sőt, nekem annó, amit én csináltam, vagy csináltattak velem, az az volt, hogy az utolsó este, ott még meg kellett innom egy pohár fehérbort, sőt, még a verseny reggelén is egy pohár fehérbort, mert hogy az alkohol az dehidratál, ami, hát logikusan megint ugye nagyon jól hangzik, csak az alkohol az nem tudja, hogy a bőr alól kell dehidratálni, hanem az alkohol az annyit tesz, hogy úgy általában dehidratálja a szervezetet, tehát ez akár az izmokból is történhet, tehát nem ez egy ilyen bizonyított formula, hanem inkább csak egy ilyen varázslatos dolog, amit be lehet adni a versenyzőnek. A versenyző megőrül, mert ha egy végigcsinált egy hosszú felkészülés, és eljut arra a pontra, hogy már borozhat, akkor annak nyilván örül. Tehát ez nekem az volt a legboldogabb napom, amikor reggelim az úgy indult a verseny napján, hogy egy steak, egy főtt tojás, mert valami miatt az is fontos volt, egy főtt tojás, kemény főtt tojás, és ott is egy pohár bor. Tehát amikor így indul reggel 5-kor az ember napja, az ugye már nem lehet rossz.
Az ember igen, nem túl optimális volt, de hát pont amikor nem nagyon kéne zsírt is enni aznap az embernek.
De nekem azt mondták, hogy egy főtt tojás akkor kell. Én meg megettem. Mondjuk valószínűleg az nem, az a pár gram, az nem befolyásolt semmi, de jó van az, ja.
Igen. Tehát ez ugye elsősorban a vízhajtás, nem is a vízzel játszik az ember, hanem az elején ugye beszéltünk, hogy szénhidráttal, mert akkor fogsz vizes lenni, akkor leszel vizes, ha túl sok szénhidrátot teszel, nem akkor, ha túl sokat iszol.
Ja, a szénhidrát az egyébként annak már nagyobb jelentősége lehet, bár az sem teljesen bizonyított, hogy a szénhidrát ürítés töltés, de végül is az lesz a lényeg, hogy teli szénhidrát raktárakkal érkezik a verseny napjára. Az, hogy te ezt most egy ürítés töltéssel végzed el, vagy azzal, hogy előbb elkészültél és kísérletezgetsz azzal, hogy neked mennyi bevitel kell ahhoz, hogy pont jól nézzél ki, az már egy másik kérdés, tehát erre ezerféle stratégia lehet. Én inkább az elsőt preferálnám, tehát azt, hogy egy picivel előbb elkészülünk, és próbálkozunk, tehát kipróbálunk stratégiákat arra, hogy milyen mennyiség az, ami nekünk a legjobb. Egyébként, hogyha egy napig 10 g per testsúlykilogramm szénhidrátot vízbe valaki, ez elvileg maximalizálja a glikogénraktárakat. Ez az elmélet. De erre mondom azt, hogy ezt le lehet tesztelni. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy jó, ez az elmélet, elvileg így működik, akkor próbáljuk ki, nézzük meg, hogy nálunk hogy működik ez. Ha van erre egy pár hetünk, hogy ilyeneket próbálgassunk, akkor kipróbáljuk az elsőnél, és azt mondjuk, hogy megettem ennyit, és továbbra is tök lapos voltam, tök bénán néztem ki. Jó, akkor az én szervezetem egy picit máshogy működik, akkor picit többet fogok enni. Vagy két napig csinálom ezt. Ha meg az történt, hogy megettem ezt, és egy nap után tisztára vizes lett az izomzat, tehát eltűntek a definíciók, akkor az is egy tanulság, hogy jó, nálam akkor ez sok. Tehát akkor lehet próbálkozni, ezt az utolsó hétre hagyja valaki, és abban bízik, hogy jó, hát majd valami történik, lehet, hogy szerencséje lesz, és lehet, hogy sikerül akkor eltalálni a jó mennyiséget, de jobb ezt letesztelni előtte.
Ez annyira, nekem volt egy kép, amit láttam erről, nem tudom, ismered őket, a Cliff Wilson, meg Peter Fisher, hogy ők esetleg mondanak valamit. Neki van egy könyvük is peakinggel kapcsolatban, tehát felkészüléssel kapcsolatban, és van egyszer kiraktak egy képet az ügyfeleikről, és akkor nem tudom, hogy melyikőjük rakta ki, és az volt, hogy volt, akinek 1000 gram szénhidrátot toltak be közvetlen versenynap előtt, és úgy töltött be, volt, akinek mondjuk 2 nap előtte csak 150 gram, tehát nagyon, és a testsúlyok szinte hasonló volt a versenyzőknek, de annyira más, hogy reagál az ember, és ezért is jó, aki kísérte ezzel, ahogy te is mondtad.
Így van. Ja, ja, ja. Tehát az a legjobb stratégia, hogyha biztosra akarsz menni, akkor biztosan így csinálod. Na most egy kezdő, első versenyző nem biztos, hogy ezt így meg fogja tudni csinálni, de jó esetben így csinálja.
Jó. Egy kérdésem maradt, ha arra még van esetleg idő, hogy a téta alatt kvázi milyen óvintézkedéseket tenni az, hogy ne legyen ilyen. Tehát az étkezés zavar, tehát úgymond az, hogy miket csinálnál azban, hogy mentálisan is jobban tűrd a diétát. Tehát hogy lenne ilyen apró trükkök, amiket szerinted így tudsz róla, és biztos, hogy ha olyan van, akkor ezt alkalmaznád.
Hát figyelj, ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis maga egy ilyen felkészülés azért az egészen biztosan nincs jó hatással arra, hogy jó viszonyt ápolja kis étkezéssel. Tehát itt ugye minden szokás, vagy legalábbis az összes szokásnak egy nagy része az érintetté válik ezeknek a hülye szabályoknak, mint ami itt a felkészüléssel kapcsolatos. Tehát ez így egy nehéz kérdés. Azt azért mondjuk fontos tudni, hogy minél nagyobb a deficit, annál nagyobbak azok a változások a kis agyunkban, meg a szervezetünkben, amelyek ilyeneket okozhatnak. Tehát vélhetően ezért is jó egy lassabb módszer, főleg hosszú távon, mert ezek kevésbé jelentkeznek. Tehát ez lenne az egyik dolog, amit így hozzátennék, hogy ezért lehet jobb egy lassabb módszer. A másik viszont az, hogy például az ilyen szociális dolgokat, tehát eljárni a ismerősökkel, cimborákkal, kajálni egyet, azokat mondjuk ilyenkor érdemes lecsökkenteni, de nem kizárni. Tehát azt nem szeretnéd semmi esetre sem, hogy jó, én most felkészülök 5 hónapig, hagyjatok békén. Mert azért az nem annyira jó. Azt tudod megtenni, hogyha elmész velük például kajálni, akkor ott azért odafigyelsz arra, tehát nem csak elengeded megint a kezét ennek a történetnek, hanem...
Itt vagyok. Hallasz?
Jó. Nem szakadtunk meg.
Nem. Hanem? Igen.
Hogy nem csak elengeded a kezét ennek a történetnek, hanem mondjuk olyanokat preferálsz, hogy leginkább fehérjét eszel. Tehát ha elmész enni, akkor mit tudom én, te leginkább a húsokat választod, és mondjuk csak salátát eszel mellé. Tehát nem kell kihagynod az alkalmat, de azért érdemes kontrollálni azt, hogy mit eszel, iszol, tehát például alkoholt nem nagyon akarsz fogyasztani ilyenkor. Mondjuk ez nem válasz a kérdésed, de a kérdésed az volt, hogy hogyan tudod ezeket kivédeni.
De ez nehéz. Volt, mert akkor legalább tudja az ember, amikor elmehet, és akkor mit kell tenni akkor, hogyha... Ez amúgy szerintem sokaknál van, hogy szociális élet, az nagyon hagyatlanik kezd olyankor.
Aha, elmehet, mondom, tehát ez simán benne van, de azt nem teheti meg, hogy ugyanúgy eszik, iszik, mint a társai. Tehát egész egyszerűen, ha ezt vállalta, hogy ő most versenyezni fog, akkor ezzel komoly megszorítások járnak együtt. Tehát ezt úgymond bevállalja az ember. És nem tudom, én erre nem tudok nagyon jó megoldást. Tehát azon kívül, amit mondtam, hogy a deficitet próbálod folyamatosan, minimálisan tartani, vagy egy alacsonyabb szinten, nem tudok nagyon jó megoldást, sőt, kifejezetten azt mondom, hogy ez vele jár. Tehát azért, ha megkérdezünk fitness versenyzőket, akkor nagyon sokan azt fogják mondani, hogy ez bizony komoly negatív hatással járt az ő étkezésükre. Ezt én is meg tudom mondani. Tehát ez csak, hogyha valaki most készülne ilyenre, ez úgy néz ki, hogy amikor elkezded a felkészülést, akkor egész jól vagy. Jó, persze, nem is olyan nehéz ez. Aztán, amikor a második feléhez érsz, akkor gyakorlatilag azt veszed észre, hogy már megint recepteket nézegetek. És gyakorlatilag nem tudom abba hagyni. Egyre feszültebb leszek, ahogy a recepteket nézegetem, és figyelnem kell, hogy ne nézegessek recepteket, mert nem jó. Konyhai felszereléseket fogsz nézegetni, és minden nagyon jó ötletnek tartasz, hogy nekem majd ilyen sütő is kell, azt is meg fogom venni. Érted? Bevásárolsz mindent, Aztán, amikor lement a verseny, akkor ott ülsz egy halom felszereléssel, hogy mikor fogom én ezeket használni. Tehát így lényeg az az, hogy ez így tényleg tönkre teszi a dolgokat sok embernél, tehát komoly étkezési zavarokhoz vezethet. Ez tény. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem így van, az nem mond igazat. Amit még fontos tudni, ha már itt tartunk, és akkor legyünk egy, adjunk egy ilyen complete package-et. Ugye azt már említettük, hogy mindenféle negatív hatása jár például a hormonrendszerre egy ilyen felkészülés. Ez hölgyeknél menstruációzavarokat okozhat nagyon sok esetben. Férfiaknál talán ami a legérdekesebb az a libidónak a csökkenése, konkrétan nagyon csökkenése, tehát hogyha ezt egy párkapcsolatban éli meg az ember, akkor arra előre föl kell készülni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ez a fajta változás, ez azt okozza a másik félben, hogy biztos vele van a gond, vagy valami velük van a probléma. Nem, ez azzal van a probléma, hogy amikor konkrétan éhezteted magad hetekig, akkor szervezetednek a szaporodás lesz a legutolsó probléma, amivel akar foglalkozni. Tehát nyilván az ezzel kapcsolatos dolgokat elkezdi leszabályozni. És ez egy nagyon valós probléma. Tehát ez nyilván aztán visszaáll egy pár hét alatt, kinél hosszabb, kinél rövidebb idő alatt, de ez hozzátartozik. Tehát ezeket a negatívumokat, ezt csak tudatában kell lenni, és ezzel együtt, vagy ennek tudatában dönteni egy felkészülésről. Nagyon okosat ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, attól vélek.
Szerintem nagyjából átfasíztuk a dolgokat. Még itt maradt egy-két kérdés, de majd azt akkor egy legközelebbi alkalommal, mert pont így a verseny utáni időszakra is, az így gondolok, hogy külön lenne. bocsánat. Nem is tartanák akkor tovább fel, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Az elérhetőséget, amit a videó elején elmondtam, azt beteszem a leírásban. Köszönöm szépen, hogy
meghívtad. Akkor én köszönöm a lehetőséget, nagyon kedves tőled, hogy rám gondoltál, vagy érdekelt az, hogy én mit tudok ebből a dologból kihozni, úgyhogy köszönöm szépen.
És köszönöm. Keresetek ránk Biobuilding néven az Instagramon, ott is kövessetek be, illetve Facebookon is, illetve a YouTube-on is iratkozzatok fel, ja meg Spotify-on, aki Spotify-on hallgat. És még egyszer köszönöm szépen, köszönöm és sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!